Kedves hallgatom! Ismét szeretnélek emlékeztetni arra, hogy a 8. Zsoltár mesiási Zsoltár. Hangsúlyozza Krisztus emberségét és végső győzelmét. E Zsoltár valóra válásának közvetlen közelében állunk, ezért dicséretet éneklünk megváltónknak. Ahogy Pál apostol és János apostol is tette. Miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. 2. Korintusi levél, 3. rész, 18. vers. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. János 1. levele, 3. rész, 2. vers. Milyen dicsőséges kilátás ez Isten gyermekeinek. Haladunk fölfelé az első két mesiási Zsoltár között. A 8. Zsoltár volt a csúcs, és most kezdünk lefelé tartani a hegy másik oldalán. A lefelé menetel 7 Zsoltáron át vezet, ami prófétai történetet mond el nekünk. A maradék zsidóság utolsó időkben átélt szenvedéseire vetünk pillantást, és ugyanakkor megfigyelhetjük a bűn emberét is, aki a törvénytelenség fia, és majd megjelenik ezen a földön. A 9. és 10. Zsoltár nagyon szorosan összekapcsolódik egymással. Van bizonyos alfabetikus szerkezet, az akrosztichon, ami nem látható a mi fordításunkban, de látható az eredetiben. Ennek következtében úgy találjuk, hogy a Septuaginta és a Vulgata ezt a két Zsoltárt összekapcsolta és együtt szemlélte. Ez a Zsoltár a következő címet viseli. A karmesternek, a fiú halála kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. A héberben, a mutlabben azt jelentette, hogy a fiú halála, aminek témáját egyesek a 8. Zsoltárral azonosítják, amit az imént vizsgáltunk meg. Azt hiszem, általánosan elfogadott címe ez a 9. Zsoltárnak. Ezt a Zsoltárt Dávidnak, Izrael énekei kedvencének tulajdonítják. Ebben a Zsoltárban egyesek Góliát halálát veszik észre. Mások ezt Betsabe fiának halálával azonosítják. Ez azt jelenti, hogy meghalt az elsőszülött fiú, és én inkább arra gondolok, hogy ez utal az Egyiptom földjén történtekre, amikor Izrael megszabadult a rabszolgaságból az egyiptomi elsőszülöttek halála idején. Ez a Zsoltár dicsérettel kezdődik. Hálát adok az Úrnak teljes szívemből. Elbeszélem minden csodatettedet. Örülök és vigadok neked. Zengem nevedet, ó felséges! 9. Zsoltár, 2. és 3. vers. Ez a Zsoltár éppen úgy dicsérettel indul, mint a 7. Zsoltár. Ahogy ott láttuk, ugyanúgy a 9. Zsoltárban is a dicséret a jövendő dicsőség várásának reménységében hangzik, ahogy megjövendőli gyönyörűen a 8. Zsoltár, amikor minden az ő lába alá kerül, akit egy kissé tett alacsonyabbá az angyaloknál. Valójában e Zsoltár első szakasza prófétai jövendőlés arról, hogy milyen lesz a világ állapota, amikor az emberfia megkapja az igazság és béke trónját. A jövőbeli szabadulás fényében látjuk ezt a nagy dicsőítő Zsoltárt, amelyben minden földi nép egyé lesz azon a napon. Ennek képét látjuk a Jelenések könyvében, amikor Izrael nemzetének nagy serege, az egyház és a 24 vén osztozik az Isten felé irányuló nagy dicséretmondás idejében, mert meghátráltak ellenségeim, elbuktak, és semmivé lettek előtted, mert igazságot szolgáltattál ügyemben, Trónodra ültél, mint igaz bíró. 9. Zsoltár, 4. és 5. vers. Ismét a királyság témája kerül elő, amit a 8. Zsoltár említ, amikor minden az Úr lába alá kerül. Luther Márton ezt így fogalmazta meg. Isten és az egyén együtt a többséget alkotja. Nem annyira azzal törődött, hogy Isten az ő oldalán legyen, hanem azzal, hogy ő legyen az Isten oldalán. Fontos volt Dávidnak, hogy ügye jogos legyen Isten előtt. Törődjünk azzal, hogy Isten oldalán álljunk. Most a Zsoltár író beszél az eljövendő ítéletről. Megdorgáltad a népeket, semmivé tetted a bűnösöket, eltörölted nevüket mindörökre. 9. Zsoltár, 6. vers. Megdorgáltad a népeket. Egyes fordítások szerint egy így hangzik. Megdorgáltad a pogányokat. Milyen rendkívüli ez a Zsoltár. Vége van az ellenségnek. Feldúltad városaikat, hogy örökké romokban heverjenek, még emlékük is kiveszett. 9. Zsoltár, 7. vers. Ez az eljövendő ítélet határozott meghirdetése. Fölvetődik a kérdés. Prédikálnak-e ma eleget az ítéletről? Azt mondanám, hogy van elegendő prédikálás bizonyos fajta ítéletről, de nagyon kevés prédikáció hangzik a pokol témájáról. Az utóbbi időben alkalmam nyílt arra, hogy több prédikációt meghallgassak, mint amennyit korábban hallgattam, és megfigyeltem két jellegzetességet. A legtöbb prédikációval azt akarják elérni, hogy vigasztalják Isten népét. Valójában sok prédikáció azoknak szól, akiknek bizonyos komplexumuk van. A minap azonban hallottam egy prédikációt, aminek témája a pokol volt, de azon át a prédikátor elkeseredése tükröződött. Úgy érzem, hogy mielőtt az ember a pokolról prédikálna, meg kell vizsgálnia a saját szívét, hogy vajon az a téma érinti-e őt, és azért prédikál-e, mert összetört szívvel nézi az emberek vesztét. Az egyik hitetlen a következő nyilatkozatot tette Dwight L. Moody-ról, amikor azt mondták neki, hogy Moody a pokolról prédikált. Nem szeretem a pokolról szóló prédikációkat, de ha valaki erről a témáról tud prédikálni, akkor az Dwight L. Moody. Hadd mondjam neked, hogy nem csak prédikálni kell a pokolról, hanem megfelelő embernek is kell arról prédikálnia. Feltételezek egy okot, amiért nem sok prédikációt mondok a pokolról, mivel azt hiszem, nagyon mélyen meg kell indulnom szívemben, amikor ilyen témát veszek elő. A Zsoltáros világossá teszi, hogy Izrael ellenségeit mind le kell igázni. Ez Isten győzelme a maradékért, amelyik az ő oldalán áll. Azt hiszem, hogy itt a fiú haláláról, az elsőszülött haláláról van szó, akik nagy számban meghaltak Egyiptomban. Ez elvisz minket pontosan arra a helyre, ahol az antiszemitizmus született, mert az Egyiptom földjéről indult ki. Egy új király került a trónra, aki rabszolgává tette Isten választott népét, és próbálta megsemmisíteni az egész nemzetet, ami aztán semmivé tette volna Isten irgalmát és célját a megváltásban. Azóta is a nemzetek Izrael ellenségei. Jelenleg is van gyűlölet a zsidókkal szemben. A következő ige szakaszban az igazság trónjának és országának a felállításáról van szó. De az Úr örökké trónján ül, fölállította bírói székét. Igazságosan bíráskodik a világ fölött. Részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket. 9. Zsoltár, 8. és 9. vers. Igazságosan bíráskodik a világ fölött. Ez nagyon fontos. Az az érzésem ebben a korban, hogy kevés olyan bíró van, aki a törvényt követi, és büntetést szab ki akkor, amikor büntetésre van szükség. Túl sok az olyan bíró, aki lágy szívű, és néha azt gondolom, hogy lágyfejű is, mert próbál népszerű lenni. Az igazságra van szükség korunkban. Isten igazságosan cselekszik. Az igazság nem föltétlenül az, amit mi annak gondolunk. Isten választotta ketté a világosságot és a sötétséget. Ezeket még sohasem tudtam elválasztani egymástól. Sohasem keltem fel még napkelte előtt, és nem intettem a kezemmel, hogy fölhozzam a napot. Ezt Isten teszi. Ő nyilvánítja ki, hogy mi a helyes. Ha nem így gondolod, akkor tévedsz. Ez éppen ilyen egyszerű. Valakinek meg kell állapítania a szabályokat. Isten már régóta itt van, és azt hiszem, ő ezen az alapon áll. Most tovább haladva néhány versen, magunk előtt látjuk azt a helyzetet, amely Krisztus földrejövetele előtt alakul ki, mielőtt létrehozná királyságát. Légy kegyelmes, Uram! Lásd meg, mély nyomorult lettem gyűlölőim miatt. Te emelhetsz föl a halál kapujából. 9. Zsoltár, 14. vers. Légy kegyelmes, Uram! Nem ismerlek, de nekem szükségem van Isten irgalmára. Talán ezt kétségbe vonod, mivel éppen most mondtam, hogy ő igazságot szolgáltat, amikor eljön. De amint látod, az igazság már eljötte világra az Úr Jézus Krisztus személyében, amikor hordozta bűneinket és igazságunká lett. Ma nekem irgalomra van szükségem, és az irgalmat az Úr Jézus Krisztus személyében kapom meg, hogy elbeszélhessem sok dicső tettedet Sion leányának kapuiban, és vigadhassak, mert megszabadítottál. 9. Zsoltár, 15. vers. Még több embernek kellene örvendeznie Istenben. Maguk ásta gödörbe zuhantak a népek, rejtett hálójuk fogta meg lábukat. 9. Zsoltár, 16. vers. A pogányok helyett jobb fordítás a népek kifejezés. Maguk ásta gödörbe zuhantak a népek. Figyeljük meg ma a világ nemzeteit. Még a világ nagy nemzetei is elsüllyedtek a maguk ásta mélységbe. Csapdába estek. Ez a világ helyzete ebben az órában. Megismertette magát az Úr, igazságot szolgáltatott. A bűnöst saját kezének műve ejti csapdába. Közjáték. Szela. 9. Zsoltár, 17. vers. Ez egy rendkívüli Biblia vers. A holtak hazájába kerülnek a bűnösök, minden olyan nép, amely elfelejti Istent. 9. Zsoltár, 18. vers. A kiáltás felhangzik. A holtak hazájába kerülnek a bűnösök, vagyis a halálba, és minden olyan nép, amely elfelejti Istent. Ez nagy alapelv, amit Isten fektetett le. Nem marad örökre elfelejtve a szegény, nem vész el végleg a nyomorultak reménye. 9. Zsoltár, 19. vers. Nem marad örökre elfelejtve a szegény. Ma elfelejtik őket. Vannak szegénységet enyhítő programok, de úgy tűnik, hogy a csúcsokon levők kapják meg annak javait, mielőtt eljutnának a szegényekhez. A szegények igazságban részesülnek, amikor az Úr Jézus eljön. Tudod, a szegényeknek jobban kellene törődniük az Úrral. Olyan sok ember van szegénységben, aki a politikai pártokhoz és bizonyos politikai jelöltekhez fordul segítségért. A jelölteknek az az igyekezetük, hogy bejussanak a tisztségbe. Az Úr Jézus nem tisztségért fut, ő a királyok királya és az urak ura. Ő nem igyekszik tetszeni egyik pártnak vagy egyik csoportnak sem ezen a földön. Amikor Krisztus először eljött a földre, azért jött, hogy cselekedje Isten akaratát. Barátom, Nem marad örökre elfelejtve a szegény. Nem vész el végleg a nyomorultak reménye. Nagyon sokat várnak a szegények az emberektől, de csak Isten tudja betölteni hiányaikat. Ne engedd, Uram, hogy erőszakoskodjanak az emberek. Álljanak eléd ítéletre a népek. 9. Zsoltár, 20. vers. Álljanak eléd ítéletre a népek. A népeket még meg kell ítélnie az Úrnak. Máté evangéliuma, 25. rész, 31. verstől a 46. versig. És ő elválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Keltsd bennük félelmet, Uram! Hadd tudják meg a népek, hogy ők csak emberek. Szella, 9. Zsoltár, 21. vers. Ma vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy Isten helyzetében ténykednek. Gondolj-e Zsoltár feliratára, mutlabben, ami azt jelenti, hogy halál a fiúért. Ha a fiút Góliátnak vagy a fáraónak tekinted, akkor mindketten az Antikrisztus kis előképei voltak, aki majd ezután jön el. Ő a sátán embere lesz, és magát Isten trónjára igyekszik tolni. Végül Isten letöri uralmát. Amikor a 10. Zsoltárhoz érkezünk, még mindig a sátán emberét látjuk, a föld emberét, akit nagyon alaposan leír a 10. Zsoltár a 9. Zsoltárral együtt. Figyeld meg, hogy a gonoszt hogyan írja le az ige. Uram, miért állsz oly távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? A bűnösök gőgükben üldözik a nyomorultat, de saját ármánykodásuk ejti el őket. Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, de ezzel megcsúfolja az urat. 10. Zsoltár, 1., 2. és 3. vers. Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső. Ezekben a versekben két vonását írja le az ige a gonosznak, a büszkeséget és a dicsekvést. Ha tudni akarod, hogy kik a gonoszok, csak nézz körül a világon. Azok a gonoszok, akik tele vannak gőggel, a föld nagyjai, akiknek az életében nincs helye Istennek, ugyanakkor nagyon sokat dicsekszenek. Nem tudom, hogyan érzel, de engem nem hatnak meg a politikusok és a világ vezetői, akik mindig dicsekszenek azzal, hogy megoldják a világ problémáit. Engem emlékeztetnek arra a történetre, amit valaki elmondott egy hegyről, ami gyötrődött, és végül egy egeret szült. Nagy tettekkel dicsekszenek, de gyakorlatilag semmit nem érnek el. Milyen élethű képe ez a gonoszság jelenlétének és a gonoszság megtestesítőjének, az Antikrisztusnak, aki más néven álmesiás. Őt írja le ez a Zsoltár. A gőg elárulja személyét. Fennhéjázva mondja a bűnös. Nem lesz számonkérés. Nincs Isten. Ez minden gondolata. 10. Zsoltár, 4. vers. Dávid idejében kezdtek először föltűnni a történelemben az ateisták. Kezdetben nem voltak ateisták, mert túl közel voltak a kinyilatkoztatás eredetéhez. Végül is Noé ismerte azt az embert, aki ismerte Ádámot. Amikor ilyen közel van valaki a teremtés idejéhez, akkor nem hajlik arra, hogy tagadja Isten létezését. Amikor a 10 parancsolatot adta Isten, akkor nem volt parancsolat az ateizmus ellen. De volt a politeizmus a sok Isten imádat ellen. Az első parancsolat ez. Ne legyen más Istened rajtam kívül. A második parancsolat pedig ez. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Két parancsolat van a politeizmus ellen, és egy sem az ateizmus ellen, mert akkor nem voltak ateisták. Dávid többször is említi az ateizmus témáját. Az Antikrisztus a végidőkben ateista lesz, eltelik gőggel és dicsekvéssel. Útjai mindenkor eredményesek, azt hiszi, hogy messze van ítéleted, semmibe veszi ellenségeit. Azt mondja magában, nem rendülök meg, nemzedékek váltják egymást, de engem nem ér baj. 10. Zsoltár, 5. és 6. vers. Ez jellemzi korunk emberét is, aki dicsekszik virágzásával és önerejével. Úgy érzi, nincs szüksége Istenre. Most figyeljünk meg valami mást, ami jellemzi az Antikrisztust. Miért vetheti meg Istent a bűnös? Miért mondhatja magában, nem lesz számonkérés? 10. Zsoltár, 13. vers. Nem csak, hogy nem hisz Istenben, hanem csúfolja is őt. Következetlenség csúfolni valakit, aki nem létezik. Nyilvánvalóan neki léteznie kell, hogy fölépülhessen vele szemben ez a fajta keserűség és gyűlölet. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, félelmetes képet festesz a jövőről, amikor megjelenik az Antikrisztus. Őrizd meg attól, hogy az antikrisztusi lelkület uralkodjék bennem. Tölts meg engem a szeretet és istenfélelem lelkével, hogy imádjalak, tiszteljelek téged, és készüljek az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Ámen.